ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, Önök az ismeretlen zsoltárok előadás sorozat újabb előadását hallják. Horváth Endre vagyok, szívből köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és meghívom Önöket arra, hogy újból a zsoltárok kincsei közé tekintsünk, és azáltal, hogy jobban megismerjük a zsoltárokat, közelebb hozzuk magunkhoz ezt a nagyon nemes és kinyilatkozás szavaival megszentelt imamódot is. Mi is elmélyítsük az Istennel való kapcsolatunkat, az ima életünket. Mai alkalommal a zsoltárok közül olyan zsoltárokról szeretnék beszélni, ami a zsoltárokat, mint egyfajta áldozatot, lelki áldozatot mutatja be. Szó szerint a mai előadásom címe a dicséret áldozata. Ez egy idézet az egyik zsoltárból, amit ma elemezni fogok, és ezen keresztül is megláthatjuk, hogy milyen szemlélettel állt hozzá a Biblia embere a zsoltárokhoz. A zsoltárokról már beszéltünk egy alkalommal arról, hogy a zsoltárok alapvetően nagyobb része kultikus környezetben született. Feltehetően sok a jeruzsálemi templomban. De amelyik nem kultikus környezetben született, nem liturgiának a része volt, az is úgy került használatra, úgy lett igazán zsoltár, hogy ilyen kultikus környezetben alkalmazták, használták. Az Isten tisztelet egyfajta méltóvá tétele volt a zsoltár. Akkor, amikor már a zsoltárokat könyvbe foglalták, tehát úgy, ahogy mi most ismerjük, az már azt a helyzetet jelöli, amikor a jeruzsálemi templom papsága úgy értékeli, hogy közkincsé kell tenni a zsoltárokat a hívek számára is, de eredetileg, tehát ezek kultikus környezetben, a templomban hangzottak el. A fő feladata, a szerepe a zsoltároknak igazából az lehetett, hogy az Isten tiszteletet méltó módon ünnepelni. Tehát az Isten tisztelet elemeit, rítusait olyan módon ünnepelni, hogy az valóban méltó, meg egészen ünnepi hangulatú legyen. Tudnunk kell, hogy a jeruzsálemi templom Isten tiszteletének a legfontosabb elemei az áldozat bemutatások voltak. A manapság ez számunkra már nem pont így van, de gyakorlatilag a legtöbb alkalommal áldozat mutattak be, tehát levágták az áldozati állatot, annak rendes módja szerint bemutatták. Miben állt ez az áldozat? Milyen áldozati formák voltak? Ezt érdemes tudni, mivel nagyon sok minden visszaköszön a mai szentmisében is egyes szempontjaiból az áldozat bemutatásnak. Az áldozat bemutatásnak különböző formái voltak, de a legfontosabb formája az úgynevezett közösségi áldozat. Ez a közösségi áldozat azt jelentette, hogy egy-egy család legtöbbször évenként fölzarándokolt a jeruzsálemi templomba, oda fölvitte az áldozati állatot, amit bemutatásra szánt, és a pápa feláldozta az áldozati állatot. Ez azt jelentette, hogy az áldozat vérét az oltárra öntötte, kivette az áldozati állat legjobb részét, ez is az Istennek járt, de az összes többi része az áldozatnak, az gyakorlatilag a családi volt. De a közösségi áldozat, ez volt a leggyakoribbi formája az áldozatoknak, ez gyakorlatilag egy hatalmas lakoma volt az Úristen színe előtt. Mivel abban az időben elég szegényesen élettek az emberek, tehát a legtöbb család már várva várta ezt az áldozat bemutatást, hiszen az volt az év egyik legnagyobb lakomája, ünnepe. Gyakorlatilag a közösségi áldozat azt jelentette, hogy a család, amelyik fölment Isten tiszteleti Jeruzsálembe, azt a közösségbe került egymással is, meg az Istennel is. Ezért volt közösségi áldozat. Közösségbe került az Istennel, hiszen Isten szín előtt ülte meg ezt a szakrális, kultikus lakomát, és Istennek is járt egy darab a vér, a szentnek tekintett vér, az élet hordozójának tekintett vér, illetve egy rész, illetve egymás között is egyfajta közösség elmélyítő szerepe volt ennek az áldozatnak. Azért emelnem ki külön ezt az áldozati fajtát, mert igazából nagyon sok minden a mai szentmisében is jelen van. Ott is érthető módon átértelmezve, nem testi szinten, de a kenyér és a bor, amit Isten nyújt az ő híveinek, sőt, egyszülött fiának testét és vérét nyújtja benne, önmagát nyújtja benne, ez egy olyan lakoma, amiben Istennel is, meg egymással is azt a közösségbe és valódi közösségbe kerülünk. Ezen túl a leggyakoribbak voltak az engesztelő vagy bűnért bemutatott áldozat, illetve a hála áldozatok. Ez az utóbbi kettő legtöbbször egészen elégű áldozat volt, ami azt jelenti, hogy abból nem kaptak részt az áldozat bemutatók, tehát csak az Istené volt. Na most a zsoltárok igazából arra szolgáltak, hogy mondjuk így egyfajta zenei aláfestése legyen ennek az áldozat bemutatásnak. De nem csak azért, hogy a méltó ünneplés segítség, hanem a szövegeivel, a zsoltárok szövegeivel a papság igyekezett tudatosítani az áldozatot bemutató személyekben, hogy mi is a jelentősége, a méltósága annak az áldozatnak, ami éppen zajlik. Tehát mielőtt bemutatták volna az engesztelő áldozatot, elimádkoztak, elénekeltek egy engesztelő zsoltárt, bűnért való engeszteléséről szóló zsoltárt. Ha hálaáldozatot mutattak be, akkor egy olyan megfelelő zsoltárt énekeltek el. Tehát gyakorlatilag ezek a zsoltárok segítették az áldozat bemutatásának a méltó és tudatos megünneplését. Mondjuk így egy segédeszköz voltak. Azonban hozzá kell tenni, hogy az ószövetségi ember mindig is tisztában volt azzal, hogy az áldozat önmagában nem elég ahhoz, hogy igazi közösségbe kerüljenek az Úristennel. Az áldozatot soha nem tekintették feleslegesnek. Mindig úgy érezték, hogy elengedhetetlen része az Isten tiszteletnek. Hát ahhoz, hogy valóban Istennel közösségbe kerüljünk, az megköveteli, hogy valamit adjak az enyémből. Nem kerülhetek úgy Istennel közösségbe. Nem mutathatom úgy ki az Isten a teremtő iránti szeretetemet, tiszteletemet, hogy nem adok semmit abból vissza, amit kaptam. Valamit az enyémből adok, és ezzel is érzem annak a súlyát, hogy valóban az Istenhez tartozom. Persze az Isten mindig bőségesebben, sokkal bőségesebben adja az ő kegyelmét, meg az ajándékait. Azonban azzal is tisztában voltak, hogy végső soron nem valamit kell adni, hanem önmagamat. A szívemből kell adnom egy darabot ahhoz, hogy valóban közösségbe kerüljek az Istennel. Ez hangzik fel például Dávidnak a zsoltárába, az 51-es zsoltárba, amikor a bűnbádó Dávid ezt mondja, az égő áldozat nem szerez neked örömet. Ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Az én áldozatom a megtört lélek. Nem veted meg az alázatos, megtört szívet. Ez, amit itt Dávid mond, ez igazából nem az áldozat ellen szól. Tehát nem azt mondja, hogy egyáltalán Istennek nem kedvesek az áldozatok, hanem azt mondja, hogy abban a helyzetben, amikor a komoly bűnnel sértette meg az Úristen, nagyon is komoly bűnnel, akkor nem lehet az Istent megvásárolni, hogy bemutat neki 1000 bikát, mert megteheti, mint király. Nem szereznek örömet az égő áldozat, nem kedvesek előtte, hogyis azzal nem érhetné el az Istennel való közösség helyre állítását. Ezért nagyon is bölcsen azt mondja, hogy az én áldozatom a megtört lélek. Ez az áldozat, amelyet megalázom magam, az alázatos megtört szívet nem veted meg. Ez az áldozat képes újra helyreállítani az Istennel való közösséget. Igazából, kedves testvérek, tehát az, amire az ószövetségi ember a Szentírásban, a zsoltárok keretén belül is eljut, az az, hogy az Isten tiszteletének egy nagyon fontos eleme a zsoltárok, ami nem egyszerűen csak körítés az áldozatokhoz, nem egyszerűen csak egy zenei aláfestés, hanem valami, amin keresztül az Úristennek saját magaméból, a szívemből tudok valamit adni. Tehát valami, ami nem teszi feleslegessé az áldozatot, de egyes pillanatokban még annál is sokkal fontosabb. Ennek alapján fogalmazza meg az egyik zsoltár azt, hogy a dicséret áldozata, amikor a zsoltárokra gondol. a dicséret áldozata, amivel lehet lerúni az Istennek a méltó tiszteletet. Egy hasonló gondolatot fogalmaz meg a 40-es Zsoltár is. Azzal a különbséggel, hogy a 40-es Zsoltár az már nem ilyen perlekedésről szól, tehát nem amikor az Úristen perlekedésre szólítja az ő népét és megítéri, hanem éppen ellenkezőleg a 40-es Zsoltár egy hálaadó Zsoltár az Istennek az elnyert szabadulásért. Tehát a Zsoltáros azt tapasztalta meg, hogy az Úristen megmentette, megszabadította, még hogyha, mint látni fogjuk, nem is egyértelmű, hogy pontosan milyen helyzetből, de megszabadította is, hálát mond érte neki. Így kezdődik a 40-es Zsoltár. Bízva bíztam az Úrban, és ő lehajolt hozzám. Kiszabadította a sírgödörből, az iszabból és mocsárból. Sziklára állította a lábamat, megszilárdította a lépteimet, ajkamra új éneket adott, Istenünknek dicséretet. A szabadulás leírása a Zsoltárokban olyan képekkel történik sokszor, ami pusztulás gödréből való kimentés, az iszabból, a mocsárból való kimentés, a mélységből való kimentés. Ezzel nem mondja meg pontosan a Zsoltáros, hogy milyen nehézséget nézett szembe. Anyagi szükséggel, vagy embereknek a támadásával. Tehát sok minden beleférhet igazából ebbe a leírásba. Mindenképpen azt jelenti, hogy megtapasztalta a lelki megingást, lélekben is megingott és fájdalmas szenvedést élt át, és az Úristen, mikor kiszabadította, azt sem magyarázza meg a Zsoltár, hogy mi módon, de sziklára állította a lábamat, visszaadta az ő benső magabiztosságát, megszilárdította a lépteimet, és ezzel az ő jó cselekedetével az Úristen ajkamra új éneket adott, Istenünk dicséretét. Vagyis a szabadulással tele lett a Zsoltáros szíve Isten iránti hálával, és egyszerre túlcsordul benne a hála is, és áldja az Úristent. Ajkamra új éneket adott, Istenünk dicséretét. Ez igazából a háladó Zsoltároknak az alap magatartása. Megtapasztaltam az Isten segítségét, és hálát adok neki. A szabadulásról szóló új ének ugyanakkor sokakat megerősít a jó úton. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából ez az új ének, ez valószínűleg egy hálaadó Zsoltár megfogalmazásában született, valósult meg, és sokan hallották, tehát nyilvánosan adott hálát az Úristennek, és ez másokat is megerősített az Isten iránti hűségben. Így folytatja Zsoltáros, megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt félelemmel, boldog, aki reményét az Úrba veti. Ez is egy fontos mozzanata a háladó Zsoltároknál, hogy mert még vissza fogunk térni, hogy mindig a közösségre is pozitív hatást gyakorol azáltal, hogy a Zsoltáros tanúságot tesz. Maga a Zsoltáros tele van az Isten iránti hálával, és lenyűgözi az a sok-sok csodás tett, amit az Isten iránta cselekedett. Így folytatja, mennyi csodát tettél, Uram! A rólunk való gondoskodásban kimérhető hozzád. Ha elmondani vagy hirdetni próbálnám, felsorolni se győzném. A szavak arról beszélnek, hogy a Zsoltáros megtapasztalta éppen az Úristen szabadítását, az ő irgalmas cselekedetét, de aztán hirtelen eszébe jutnak mindaz a sok-sok jó, amit tett az Úristen. A teremtésben, az adományaiban, ezer és ezer módon, és egyszerre azt mondja, mennyi és mennyi módon segítesz engem, Uram Istenem, ha el akarnám mondani, ha megpróbálnám hirdetni mindazt, amit tettél velem, felsorolni se győzném. Ez különben ismét egy nagyon szimpatikus, de nagyon gyakorlati módja annak, hogy mit az ember megtapasztal a háladáskor. Valóban hálát adok az Istennek egy csodájáért, a megtapasztalt jóságáért, és egyszerre eszembe jutnak mindez a sok-sok jó, amit nekem tett. Érthetően, hogy ezzel a gondolattal, amikor az Úristen jóságos tettei jutnak az eszembe, ott a következő gondolat, hogy mi a megfelelő válasz? Mi a megfelelő magatartás? erre a sok-sok jóra, az Isten túlcsorduló irgalmára. És itt jön az a gondolatmenet, ami kapcsolódik a témánkhoz. Véres és étel áldozatot nem kívánsz, de fülemet megnyitottad hallásra. Nem követelsz égő és engesztelő áldozatot. Akkor így szóltam, íme itt vagyok. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy teljesítsem akaratodat. Parancsod, Istenem, örömmel tölt el engem. A véres és étel áldozatot nem kívánsz, nem követelsz égő és engesztelő áldozatot, a szövegkörnyezet nem azt akarja mondani, hogy Isten eltörli ezeket. A zsidólevél idézi ezt a helyet, és ezt úgy értelmezi. De úgy tűnik, hogy nem erről van a szó, hanem a zsoltáros arra döbben rá, hogy annyi jót kaptam az Istentől, hogy hát, ha minden egyes állatot föláldoznék, ami van a birtokomban, meg az egész faluba, akkor se volna méltó a hálám ahhoz, amit kaptam. Igazából arról van a szó, hogy úgy érzi, hogy a véres ételáldozat az nem elegendő ahhoz, hogy igazából kimutassa az Isten iránti háláját. Hanem ami az Isten iránt igazán méltó hála, az nem más, mint az engedelmesség és az Isten iránti készség. Véres és ételázatot nem kívánsz, de fülemet megnyitottad a hallásra. Vagyis, hogy meghalljam a szavadat és a parancsodat. Nem követelsz égő és engesztelő áldozatot, akkor így szóltam, íme itt vagyok. Ez az íme itt vagyok, ez a bibliai ember, de minden hívő készségének a kifejezője. Izaiás prófétánál van, amikor megszorítja az Úristen, és hogy kimegy el nekünk, kit küldjelek el. Íme itt vagyok, engem küldj. Mikor az Úristen megparancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza fel fiát. Ábrahám, Ábrahám, íme itt vagyok. Mikor Mózest megszorítja a csipkebokorból. Mózes, Mózes, íme itt vagyok. A készség kifejezője. Íme itt vagyok. Arra, amire küld lesz bármire. Könyvtekesben rólam írva áll, hogy teljesítsem akaratodat. Parancsod, Istenem, örömmel tölt el engem. Ez a könyvtekesben írva áll, ez valószínűleg, szinte biztosan, Sámuel prófétának a kijelentésére utal, amelyben ugyanezek a gondolatok jönnek elő. Sámuel abban a helyzetben, amikor Sault elküldi, hogy bosszút álljon egy rabló hordán az amalekitákon, akkor megparancsolja, hogy az amalekiták minden egyes vagyonát, vágó marháját is pusztítsa el. Saul úgy gondolja, hogy inkább megtartja a zsákmányt, és mikor megjön Sámuel, és számon kéri, hogy hát miért nem pusztítottad el, ahogyan parancsoltam, akkor azt mondja, azért megtartottam a vágó állatoknak, a marháknak a legjavát, hogy bemutathassam áldozatul az Istennek. És akkor mondja Sámuel, vajon épp úgy kedvétleli az Úr az égő és véres áldozatban, mint az Úr parancsa iránti engedelmességben? Igen, az engedelmesség több, mint az áldozat. A szófogadás több a kosok hájánál. Úgy tűnik, hogy a zsoltáros igazából erről a szentírási részről elmélkedik, és úgy érzi, hogy ez neki szól. Neki szól az, hogy valóban nem véres és égő áldozatokkal kell az Úristent igazán tisztelnie, hanem a készséges szívvel. Mindannyian tudjuk, hogy igazából a készséges szív az nem azt jelenti, hogy nem akarok az Istennek semmit adni, hanem épp az, hogy önmagamat helyezem eléje. Magamat, mindent, ami vagyok és amin van, mondja Szent Ignác. Mindent, amin van és ami vagyok. Készségesen, hogy Isten rendelkezzen felőlem. Ez az a legtöbb, amit a hívő ember valóban az Úristennek adhat, és amire az Úristen valóban méltó. Nagyon-nagyon szépen elvezeti ez a gondolat igazából a hívő embert arra, hogy hol is van tehát az áldozatok helye. Nem az áldozatokat kritizálja, vagy eltörölni akarja a zsoltár. Ma már persze nem úgy hozunk áldozatot, mint az Ószövetségben, de ez nem azt jelenti, hogy nem léteznek áldozatok. Lelki áldozatokról beszélünk, de ez néha legalább annyira fájdalmas, mint egy áldozati állatot bemutatni, ami volt régen. De az áldozatok akkor lesznek teljesek és valóban Istennek tetszőek, hogyha önmagamból adok valamit. A készséges szívet, és ezt nem szomorkodva, hanem vidáman, mert a vidám adakozót szereti az Úristen. Azzal az örömmel, hogy hálás vagyok az Istennek, hogy közösségbe lehetek vele, hogy az ő színei állhatok, és bármit, amit ő kér, azt készségesen elvállalok. Igazából tényleg azt kell mondani, hogy ez a készség senki másban nem jelenik meg annyira szépen, mint Máriába. Legyen nekem a te ígéd szerint. Ez az Isten akarata iránti készség kell, hogy valóban a szívemben legyen, és örömmel töltse ki a szívemet. Zsoltáros aztán tovább folytatja, és a szabadulásról való tanúság tételről beszél, amit a nagy gyülekezet előtt mond el. Így folytatja Zsoltáros, igazságodat hirdetem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgat, uram, jól tudod. Nem rejtettem szívembe igaz tetteidet, kegyelmedről nem hallgattam, a nagy közösség előtt hűségedet nem titkoltam. Ez egy nagyon érdekes gondolat, amire talán annyira nem figyelünk a mai egyházi valóságban, vagy nem mindenütt, hogy az Istentől kapott kegyelmekről tanúságot is kell tenni. Egészen egyszerűen azért, mert Istennek az irgalma nem csak nekem szól, hanem az egész közösségnek. És amikor elmondom az én tapasztalatomat, azzal a másikat is erősítem. Isten azáltal, hogy jót tett velem, másoknak is reménységet és biztatást ad. És ezért a Zsoltár egyenesen úgy érzi, hogy vétkezzik azzal, hogyha elhallgatja Istennek a nagy tetteit. Tehát köteles tanúságot tenni. És úgy érzi, hogy csak is akkor marad benne eleven, és működik továbbra is az Isten kegyelme, ha megteszi ezt a lépést, hogy hirdeti, tanúságot tesz a nagy gyülekezet előtt, magyarán az egyházközség színe előtt, az Isten tetteiről. Ne tagadd meg tőlem, uram, irgalmadat, kegyelmed és hűséged mindig oltalmazzon, tömérdek nyomorúság folytogat, tenger bűnöm elborít, szégyenkezve hátráljanak, akik örülnek bajomnak, de újongjanak benne, akik hűségesek hozzád, és hirdessék mindig hatalmas az Úr, akik segítségül hívják nevedet. Kedves Mária Rádió hallgatók, a 40-es Zsoltár segítségével igyekeztünk közelebbről megvizsgálni azt a gondolatot, hogy mit jelent a dicséret áldozata. Zsoltárok megvizsgálják annak a fontosságát, hogy az Istennek adott áldozat hogyan lehet igazi áldozat. Nem az áldozatoknak az anyagi, materiális voltát akarják feleslegesnek nyilvánítani, hanem azt mondják el, hogy mi az, amit Istennek valóban adhatunk. A szerető szív, és az áldozatokon keresztül ezzel kell az Isten színére állnunk. Isten szeretettel, Isten dicsérettel, és ezen keresztül hozom igazán meg azt az áldozatot, amelyik az Istennek kedves. Ezen túlmenően még arra is felhívják a figyelmünket, hogy Isten ezt az áldozatot, a dicséret áldozatát várja el tőlünk. Persze megint csak nem azért, mert erre bármilyen szüksége volna, hanem éppen az miatt, mert a dicséreten keresztül kerülünk hozzá a legközelebb. És az Isten a hívő ember szívére szomjazik. Szeretetére, dicséretére és közelségére. Ahogyan mi szomjazunk az Isten közelségére, Isten sokkal inkább szomjazik a mi közelségünkre. A dicséret áldozatán keresztül Istennek valóban adunk valamit, ugyanakkor mi magunk leszünk gazdagabbak, hiszen Isten ezen keresztül ajándékoz meg bennünket az ő közelségével, az ő közösségével. Azt kívánom, hogy ebben a magatartásban segítsen bennünket elmélyedni ez a két Zsoltár, és ezen keresztül is közelebb kerülni a jó Istenhez. Ebben segítsen bennünket a Szűzanya közbenjárása és az Úristen áldása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.